Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntünk bárhonnan is kapcsolódsz be erre az alkalomra. A mai nap szeretném folytatni az előző heti üzenetemet, amelynek az volt a címe, hogy hogyan él túl az életed legnehezebb időszakát. Mit tegyél életed legrosszabb napjaiban? Tudjátok, nagyon sokan ez alatt a Covid időszak alatt, az előző időszakban, vagy éppen most életüknek a legnehezebb időszakát élik meg. Bár annak ellenére, hogy meg kell, hogy mondjam, nagyon sok jó dolog történt, jó dolog is történt velünk az előző években, ha csak arra gondolok, hogy megházasodott az egyik tesóm, a másik tesómnak megkérték a kezét, a harmadik tesómnak megszületett a második babája, gyülekezetben is egy csomó előrelépés van, emberek megtalálták a párjukat, vagy gyermekek születtek, szóval annyira izgalmas és jó látni azokat a dolgokat, amit Isten tett az előző években, a gyülekezetünk életében, de mégis emellett nagyon sok embernek ez az életének a legnehezebb időszaka talán. És ennek az üzenetnek az a célja, hogy bátorítson, és segítsen, hogy hogyan menjünk keresztül az ilyen időszakokon. Vannak, akik elvesztették a szeretteiket, vannak, akik elvesztették a munkájukat, vagy megbetegedtek, vagy csalódások érték. Lehet, hogy vannak dolgok, amik nem úgy alakultak, ahogy tervezted. De az a jó hír, hogy a Biblia tele van olyan történetekkel, amik segítenek nekünk, hogy hogyan menjünk keresztül ezeken a nehéz időszakokon, amikor azt érezzük, hogy életünknek a legnehezebb napjait éljük meg, és amikor azt érezzük, hogy az életünk darabokra hullik, vagy úgy nem látunk reményt magunk előtt. Tudjátok, amikor megtértünk, és nagyon sokan egyébként vannak, akik hallgatnak, és lehet, hogy az előző években tértél meg, lehet, hogy azt gondolod, hogy innentől kezdve, hogy megtértél, az életed tökéletes lesz. Hát hadd mondjam el, hogy ez nem igaz. A keresztény élet nem tökéletes, sajnos. Majd a mennyországban egy tökéletes életünk lesz. És miért? Azért, mert itt a Földön nagyon sok gonoszsággal, igazságtalansággal fogunk nap mint nap szembesülni. És ha azt gondolod, hogy csak azért, mert követed Jézust, ettől az életed tökéletes lesz, akkor el kell, hogy keserítselek, és valószínűleg rosszul olvastad a Bibliádat, vagy rosszul tanulmányoztad azoknak az embereknek az életét, akik Jézust követték, akár az előző évezredekben, vagy rosszul olvastad Jézusnak az életét, rosszul tanulmányoztad, mert ő is nagyon sok mindenen ment keresztül, nagyon sok szenvedésen kellett keresztül mennie. Szóval a kérdés nem az, hogy hogyan élhetünk egy szenvedések mentes életet, hanem hogy hogyan találjuk meg Istent a nehézségek közepette is, a szenvedések közepette is. Hogyan merítsünk erőt, és honnan merítsünk erőt, amikor a körülményeink rosszak, amikor nehézségeken megyünk keresztül. És előző héten az 1 Sámuel 30-ban olvasunk egy történetet Dávidról, amelyben Dávid életének a legnehezebb napjait éli meg. És ez a történet annyira erőteljes, mert megnézhetjük, hogy Dávid, és meg is néztük előző héten, hogy Dávid hogyan reagált, mit tett, milyen döntéseket hozott meg ebben az időszakban, az életében. Szóval tanulhattunk mi is 5 dolgot. Ugye, csak röviden összefoglalva, Dávid Ciklágban élt, és egyik nap elment egy csatába, és mire hazaért, azt vették észre, hogy felégették a falujukat, az asszonyokat, gyermekeket pedig elrabolták, elhurcolták. Szóval az életének az egyik legnehezebb napja lehetett, de mégis 5 dolgot tanulhattunk ebből a történetből, hogy Dávid mit tett, és hogy mi mit tehetünk, amikor egy nehéz időszakon megyünk keresztül. Az első dolog, amit Dávid tett, amikor szembesült a pusztítással, amit az ellenség okozott, hogy elkezdett sírni, elkezdett zokogni. Szóval az első pontunk ez volt, hogy merjük megnyitni az érzelmeinket, megmutatni az érzelmeinket, amikor egy fájdalmon, egy szenvedésünk megyünk keresztül, szóval sír nyugodtan, ez nem egy éretlen dolog, ez egy bibliai dolog. A második dolog, amit tanultunk, hogy ne váljunk keserűvé, ne engedjük meg, hogy a keserűség bejöjjön az életünkbe, amikor fájdalmakon megyünk keresztül. A harmadik, merítsünk bátorságot Istenből. fussunk Istenhez, ne magunkból merítsünk bátorságot, hanem Istenből merítsünk. A negyedik az volt, hogy el kell, hogy jöjjön egy olyan pont, amikor már nem a veszteségeket gyászoljuk, hanem előre tekintünk, és a jövő felé nézünk. Szóval nézz a jövő felé, és az ötödik pontunk pedig az volt, hogy támadd meg a gonoszt. És ez 2022-nek a víziója is. Ez az év, amikor támadunk, és visszavesszük azt, amit az ellenség elvett. Dávid megtámadta az ellenséget, és vissza is szerezte azt, amit az ellenség elvett. Szóval győzelmet aratott. És hiszem, hogy Isten azt mondja nekünk is ebben az évben, hogy elég volt, hogy a földön vagy. Elég volt a veszteségekből, elég volt a védekezésből, hogy ki vagy szolgáltatva az ellenségnek, kezdj el támadni. Kezd el támadni az ellenséget. Szóval a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk megtámadni az ellenséget. Már előző héten picit rátértem erre, de ma szeretném jobban kibontani ezt az ötödik pontot. Hogyan tudom megtámadni az ellenséget? Ugye előző héten arról is beszéltünk, hogy az első számú szellemi elv, hogy legyőzd az ellenséget az életedben, az, hogy megtámadod. Ez az első dolog. És ez egy szellemi elv, hogy ha akarsz győzni az ellenség felett, meg kell, hogy támad. De ilyenkor mi az ellenkezőjét szeretnénk tenni, vissza akarunk vonulni, mert ugye elbátortalanodunk, meggyengül a szívünk, el akarunk menekülni egy olyan helyre, ahol az ellenség nem talál ránk, ahol nem bánt minket többé. De hadd mondjam el, ilyen hely nem létezik, bárhova is mész, az ellenség utol fog érni, meg tud támadni bárhol, szóval nem ez a megoldás, hogy menekülünk. A Biblia sehol nem ezt mondja, hogy nekünk menekülnünk kéne, hanem hogy támadjunk. És nagyon sok ember, a menekülésnek nagyon sok formája van, erről is beszéltünk, de a Biblia nem ezt mondja, hogy meneküljünk, mert ilyenkor nem győzünk, ilyenkor nem lesz több erőnk, ilyenkor nem lesz több reményünk, amikor menekülünk. Az egyetlen egy hely, ahol megtaláljuk az erőnket, az az, amikor eldöntjük, hogy megtámadjuk az ellenséget. Innen tudjuk meríteni az erőnket. Szóval, a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy hogyan támadjuk meg az ellenséget. Ezek szellemi dolgok, nyilvánvalóan nem fizikális dolgokról van szó, szellemi dolgokról, elmebeli dolgokról van szó. Előző héten beszéltem az ellenségnek az egyik legjellemzőbb taktikájáról, vagy eszközéről, ez pedig a vádaskodás, a vádlás. A Biblia azt mondja, hogy a sátán a vádló. Állandóan vádol minket, és vádol téged is, és engem is, hogy nincs elég hitünk, hogy nem tudsz Istenben bízni, hogy nem vagy elég jó, hogy nem elég az, amit teszel, hogy Isten sosem fog téged szeretni, Isten nem fog téged használni, nem tud téged használni, mert nem vagy elég jó, sosem fognak valóra válni az álmaid. Szóval az ellenség folyamatosan vádol. Viszont Isten azt akarja, hogy mi a vádlót és a vádlásait is a földbe tiporjuk. Ez az ő terve, és ezt szeretné. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Egyszerűen csak úgy, hogy behunjuk a szemünket, és elképzeljük Krisztust a kereszten. És a helyet, hogy vitatkoznánk az ellenséggel, és próbálnánk győzködni magunkat is, őt is, hogy de miért vagyunk jók, meg miért tudjuk megcsinálni, meg miért fog megvalósulni. Ehelyett emlékeztetjük az ellenséget, hogy kicsoda Krisztus. Nem kell vitatkoznunk az ellenséggel, hogy mi kik vagyunk, és mi mire vagyunk képesek, mert ez a csata nem a miénk, hanem egyszerűen emlékeztetjük az ellenséget, hogy kicsoda Krisztus. Hogy győzött. Krisztus győzött a kereszten. Hogy az ellenséget legyőzte a kereszten. És azt mondhatod, felnézel a keresztre, és azt mondhatod, hogy sátán, bocsi, de vesztettél. Jézus győzött. És a kereszt Krisztus szeretetének a bizonyíték, hogy szeret engem, ezért nincs több vádlás. Nincs több vádlás velem kapcsolatban, vagy a jövőmmel kapcsolatban, vagy a múltammal kapcsolatban. Szóval az első pont, az első dolog, ahogyan tudod támadni az ellenséget, hogy emlékezteted az ellenséget arra, hogy kicsoda Krisztus. És ezt írjátok le, emlékeztesd az ellenséget arra, hogy kicsoda Krisztus. Nem, hogy te ki vagy, vagy én ki vagyok, kicsoda Krisztus, mert Krisztus győzött a kereszten és legyőzte az ellenséget. Kolossé 2.15 azt mondja, ugyanakkor a szellemi világ fejedelmeit és uralkodói Krisztus közreműködésével megfosztotta hatalmuktól, és diadalmenetében közszemlére tette őket, mint győztes hadvezér a fogjait. Szóval ez az első pont, ez első mód, hogy hogyan tudod az ellenséget támadni. A második módja a sátánnak, hogy támad, az az, hogy zavarodottságot próbál kelteni benned. Össze akarsz zavarni. Be akarja hozni ezt a zavarodottságot az életedbe. El akar bizonytalanítani, hogy jól csinálod-e, hogy jó helyen vagy. El akar bizonytalanítani a szolgálatban. El akar bizonytalanítani a hitedben, az értékrendedben. Hogyan? Hogyan bizonytalanítjál? Különböző nehézségeket hoz be az életedbe. Lehet, hogy kritikákat, vagy ilyen támadásokat kívülről jövő dolgokat. Vagy amikor úgy érzed, hogy minden így szét akar esni az életedben. Szóval mit tegyünk akkor, amikor ilyen frusztrációt helyez ránk az ellenség, és így össze akar zavarni, és úgy tűnik, hogy minden szét akar esni magad körül. Tedd azt, hogy egyszerűen csak megint hunyd be a szemedet, és képzeld el azt, hogy valaki megment téged. Nem tudom, hogy volt-e már veled olyan, hogy valaki megmentett? Akár fizikálisan. Emlékszem, hogy évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt egyszer a Gyülivel páran elmentünk raftingozni, vadvízi evezésre Szlovéniába, és életem egyik legfélelmetesebb ilyen kis túrája volt. Nagyon izgalmas volt, de azért voltak parázs dolgok benne. Ugye vadvízi evezés gyakorlatilag ilyen nagy folyamú, tehát folyón megyünk le, ugye a csónakokkal, kenukkal, és az egyik legveszélyesebb pont az ilyen vadvízi elvezésekben az, amikor vannak ugye ilyen kis vizesések, ilyen körülbelül egy méter magas kis vizesések, fél méter, egy méter magas, másfél méter magas vizesések, és amikor ezeken le kell menni a csónakkal, és ha szemből mész le, tehát orral mész lefelé, az a helyes megoldás, az a jó megoldás. De abban a pillanatban, hogy amikor keresztbe fordul a csónak, és így oldalt esel le a vizesésbe, az nagyon-nagyon veszélyes, mert megakadhatsz fönt a vizesés tetején, és az áramlat így a vizesés alá be tud tolni téged, hogy bent ragadsz, és gyakorlatilag megfulladsz. Na most, ez egy elég parás helyzet, ez erre felhívták nekünk is a figyelmet, hogy ezeket a helyzeteket próbáljuk meg elkerülni. Na most nem mindig tudtuk elkerülni, és volt egy helyzet, amikor Dennis volt egy ilyen kenuban benne, és pont az egyik ilyen vizesés tetején megakadt, és egyszerűen nem tudott kijönni, nem tudott lecsorogni tovább, hanem ott megakadt, és már félő volt, hogy a sodrás beviszi a vizesés alá. És mindenki már kint volt a parton, próbáltuk őt kimenekíteni, egyszerűen nem tudtuk, és végül a túravezetőnk bedobott egy kötelet neki. De mire azt is elkapta, mert nagyon messze volt, de végül elkapta a kötelet, és ott úgy ki tudták húzni a vizesés tetejéről. És végül is minden rendben volt, és megmenekült. De tudjátok, amikor azt érezzük az életben, hogy így benrekedünk valamivel, vagy össze vagyunk zavarodva, akkor csak képzeld el azt, hogy Jézus megment téged. Csak hunyd be a szemedet, és képzeld el azt, hogy ahogy Jézus megment téged. A 2 Timóteus 4.18-ban olvashatjuk azt, hogy Jézus az, aki már megmentett bennünket, és ott van mellettünk, 2 Timóteus 4.18. De az Úr meg fog védeni, ki fog menteni engem minden más gonosztól is, és biztos kézzel elvezet mennyei királyságába. Dicsőség neki, örökkön örökké. Amen. Szóval ez az ige annyira fantasztikus, hogy arról beszél, hogy igen, lehet, hogy minden szét akar esni magunk körül az életedbe, de Jézus ott van, hogy megmentsen, hogy kimentsen. Tudjátok, élhetünk úgy, hogy folyamatosan rettegésben és félelme élünk, hogy mi fog még történni. Mi fog még történni az életemben, hogy mindig tartunk attól, hogy milyen rossz dolog történhet meg velem majd a jövőben. De tudod, ez egy nagyon rossz állapot, és tudom, hogy vannak emberek, akiket nagyon sok csalódás ért az életükben, vagy nagyon sok ilyen támadás, és már ki vagy élezve erre, hogy jaj, csak mi fog még velem történni, milyen rossz dolog fog még velem történni. De azt mondjam, mert nem lehet így élni. Nem lehet így élni ilyen félelemben, hogy állandóan rettegésben él az ember, hogy mi fog vele történni, vagy mi történhet meg vele. Ehelyett dönthetsz úgy, hogy megpihensz abban a tudatban, hogy Jézus már megmentett. megpihensz abban a tudatban, hogy Jézus már kiszabadított, és megmentett, és egy mentővet dobott neked. Ahogy mi is így kimentettük a Deniszt a raftinggal a folyó közepéből, Jézus ugyanígy egy kötelet, egy mentőövet dobott nekünk, és megmentett bennünket. Szóval a második pont, ahogyan támadhat az ellenséget, hogy pihenj meg abban a tudatban, hogy Jézus már megmentett téged. Pihenj meg abban a tudatban, hogy Jézus már megmentett téged. Galata 1.4. Jézus önmagát áldozta fel a bűneinkért, és hogy kiszabadítson bennünket ebből a jelenlegi gonosz világrendszerből. Atyánknak, az Istennek terve és akarata szerint. Szóval ez az igen elmondja, hogy már megmentett. Nem kell már félned a jövőddel kapcsolatban. Jézus már megmentett. Már kiszabadított bennünket ebből a gonosz világrendszerből. Szóval, hogy várd a jót, és ne a rosszat. Várd a jót a jövőttől, és ne a rosszat. Galatabelieket semmi nem tudta kizökkenteni, vagy kiütni a ringből, úgymond. Mert Pál már felkészítette őket, hogy lesznek a világból jövő támadások, de ennek ellenére is maradjanak stabilak. Szóval a galatabeliek nagyon stabilak voltak a hitben, vagy fel voltak legalábbis készítve erre. És bár ez a világrendszer, amiben élünk, ez egy gonosz világrendszer, viszont Jézus eljött, és mentővet dobott mindannyiunk számára. A harmadik mód, ahogyan támadhatjuk a gonoszt, és talán ez az egyik legerősebb fegyver, ahogyan támadhatod a gonoszt, az az, hogy jót teszünk. Hogy jót teszünk. Így támadod. Nem úgy reagálsz a sok rossz dologra és gonoszságra a világban, hogy te is rosszat teszel, hanem úgy döntesz, hogy ennek ellenére is jót fogsz tenni. Ennek ellenére is azt fogod tenni, ami helyes, ami jó. Mert ha a rosszra válaszolsz, akkor csak erősíted a gonosznak a munkáját. Szóval ennek nincs értelme. Viszont amikor jót teszel, akkor le tudod győzni a gonoszt. Amikor jót teszel, azt teszed, hogy a helyes és jó, akkor le tudod győzni a gonoszt. És így a harmadik pont, hogy hogyan támad meg az ellenséged, tedd azt, ami jó és helyes. Tedd azt, ami jó és helyes. Róma 12.21. Ne hagyd, hogy a gonosz legyőzzön téged. Tedd azt, ami jó és helyes, ezzel te fogod legyőzni őt. Ez egy nagyon fontos ige. Ez az ige arról beszél, hogy mire fókuszálsz. Mire fókuszálunk? A rosszra fókuszálsz, vagy a jóra fókuszálsz? Soha nem fogod legyőzni a gonoszt, ha ráfókuszálsz. Például, szeretnéd legyőzni a testi vágyaidat, nem fogod úgy legyőzni, hogyha a testi vágyakra fókuszálsz. Vagy ha le akarod győzni a gyűlölködést, nem fogod legyőzni, ha a gyűlölködésre fókuszálsz. Ha le akarod győzni a megbocsátatlanságot, nem úgy fogod legyőzni, hogy a megbocsátatlanságra fókuszálsz, hanem a jóra fókuszálsz. Így fogod legyőzni. Az önző testi vágyainkat, ami mindannyiunkban van, ezt úgy tudjuk legyőzni, ha a szeretetre fókuszálunk. Mert a szeretet pont az ellenkezője. A megbocsátatlanságot úgy fogod legyőzni, hogy a megbocsátásra fókuszálsz. A gyűlölködést azt úgy fogod legyőzni, hogy elkezdesz szolgálni és adni másoknak. Így tudod legyőzni. Mindig a jóval tudjuk legyőzni a rosszat. Szóval azt teszed, ami az ellenkezője, amit a világ tesz. Úgy tudod legyőzni a gonoszt, ha azt teszed, ami jó és helyes. És amikor így döntesz, akkor a nehézségeidtől függetlenül győzni fogsz. És ez nem azt jelenti, hogy a nehézségeknek a fájdalmai el fognak múlni, de győzni fogsz a nehézségek fölött. Le tudod ezeket győzni. A Róma 8.37 azt mondja, mindezek ellenére minden nehéz helyzetben mi vagyunk a győztesek. Sőt, még annál is többek, ő általa, aki szeretett bennünket. És itt aláhúztam ezt a két szót, hogy szeretett bennünket. Tudjátok, a negyedik, legerőteljesebb mód, hogy legyőzd az ellenséget, és mindig visszatérünk ehhez a ehhez a ponthoz, vagy ehhez a gondolathoz, hogy Isten szeretetére fókuszálsz. Arra fókuszálsz, hogy Isten szeret téged. Ezzel tudod a leginkább legyőzni az ellenséget. Szóval a negyedik pont, fókuszálj Isten szeretetére. Fókuszálj Isten szeretetére. És ez egy napi harc. Minden nap meg kell harcolnunk ezt. Lehet, hogy vannak napok, amikor kicsit könnyebb, van, amikor kicsit nehezebb, vannak hetek, mikor könnyebb, vannak hetek, mikor nehezebb, viszont ez egy mindennapos harc, hogy Isten szeretetére fókuszáljunk. És lehet, hogy úgy érzed, hogy az ellenség és a gonosznak a munkája nagyon valóságos és nagyon látható, de hadd mondjam el, Isten szeretete is nagyon valóságos, és Isten jósága is nagyon, nagyon látható. Csak meg kell látnod ezt. Szóval a kérdés az, hogy melyikre fókuszálsz, melyikre helyezed a tekintetedet a mindennapokban, a hétköznapokban. Szeretnék pár ötletet adni, hogy hogyan tudunk még gyakorlatban harcolni az ellenség ellen. Pár ilyen gyakorlati tippet, hogy hogyan tudunk a megfelelő dolgokra fókuszálni az életünkben. Először is jó szokásokat kell kialakítanunk. A sátán szisztematikusan le akar rombolni. Le akarja rombolni a kapcsolataidat, le akarja rombolni Istennel való kapcsolatodat, és ezt rendszeresen teszi. Oké? Neki ez a szokása. Éppen ezért, ahhoz, hogy mi ezt így helyre tudjuk állítani az életünkben, nekünk is szokásokat kell kialakítani. Nem elég egyszer meghozni egy jó döntést, hanem ki kell alakítanod neked is szokásokat, hogy helyreállítsd magadat, hogy felépülj ismét. Például lehet, hogy ki kell választanod 3-4 igét a Bibliából, és napról napra újból azokat az igéket elővenni és olvasni, és emlékeztetni magadat ezekre az igékre. Lehet, hogy napközben is, nem csak reggel kell, hogy elolvasd azokat az igéket, hanem napközben emlékeztetni magadat ezekre az igazságokra, amit Isten igéje mond rólad, hogy ez táplálja a lelkedet minden egyes nap. A másik, lehet, hogy fel kell hívnod egy barátodat, és azt mondod neki, hogy őszintén, hogy figyelj, szükségem van a bátorításodra. Szükségem van bátorításra az életemben. Lehet, hogy erre van szükség. Lehet, hogy ezt kell tenned. Vagy lehet, hogy fel kell hívnod minket, pásztorokat így a gyülekezetbe, vagy ránk írni, vagy a hátsó vendéglátódat, és azt mondani, hogy figyelj, szükségem van lelki gondozásra. Szükségem van az életemben, hogy valaki segítsen lelki gondozni. És nem biztos, hogy én vagy a Zsani fogunk téged lelki gondozni, de fogunk neked találni valakit, aki tud ebben segíteni, tud ezeken keresztül vinni. Szóval bármiről is van szó, a lényeg, hogy kezdj el jó szokásokat kialakítani az életedben. És nem mondd azt, hogy hát nekem nincs problémám, nekem nincs semmi bajom, nincs is olyan nagy baj. Ne csinálj úgy, minthogyha nem lenne semmi baj az életedben. Tudjátok, a legnagyobb probléma az, amikor tagadjuk, hogy nincs probléma. Ezzel Isten nem tud mit kezdeni. Amikor tagadjuk, hogy valami probléma is lenne, ez az egyetlen dolog, amikor Isten nem tud segíteni az életedbe. Oké? Okay? Szóval a probléma az probléma, a sátán az valóságos, viszont Isten nagyobb a sátánnál, és Isten nagyobb a problémáidnál, és van megoldás. Abban a pillanatban, hogy el tudod ismerni ezt, hogy baj van, hogy probléma van. Szóval ne csinálj úgy, mintha nem lenne probléma, hanem merd ezeket megmutatni, merd kimutatni és elmondani. Lehet, hogy azt mondod, hogy Géza, ez tök jól hangzik, de valahogy nem érzem azt, hogy nekem harcolnom kéne az ellenséggel. Valahogy nem érzek rá motivációt. És tudjátok, ez az egyik legnagyobb támadás az ellenségtől, hogy el akarja venni a motivációnkat. És lehet, hogy azt érzed, hogy még arra sincs motivációm, hogy kikeljek az ágyból, és hogy valamit csináljak, vagy hogy megtervezem azt az évet, vagy hogy megyek álmodni, hogy velem valami történhet, valami jó történhet ebbe az évbe. Szóval vannak ilyen időszakok mindenkinek az életében. Hadd mondjam el, nem vagy egyedül. Amikor azt érzed, hogy fel akarod adni az egészet, akkor nem vagy egyedül. Mindannyiunknak vannak ilyen időszakai. Viszont ilyenkor, ami nagyon segít, hogy emlékeztesd magadat arra, hogy volt egy személy, és van egy személy, aki soha nem adja fel veled kapcsolatban. Ez pedig Jézus Krisztus, Isten. Nem adja fel veled soha. Isten szeretete soha nem fogja feladni veled kapcsolatban. Istennek a kegyelme soha nem fogja feladni veled kapcsolatban. Istennek az ereje, a reménye sosem fogja veled kapcsolatban feladni. Ott lesz mindig, az életedben lesz, és ebbe kapaszkodj bele, amikor úgy érzed, hogy elment minden motivációd, amikor úgy érzed, hogy nincs értelme felkelni, nincs értelme semmit tenni a napokban. Állj fel, ne engedd, hogy az ellenség lent tartson a földön, és elvegye a szenvedélyedet, elvegye az örömödet, elvegye a motivációdat. Ne engedd. Isten öröme, ami erőnk. Ebben óriási erő van. Engedd meg, hogy Isten felnyaljon a földről, vagy felemeljen a földről, és újra szenvedéllyel töltsön fel. Szóval, és ilyenkor meg fogod tapasztalni Istennek a jóságát, meg fogod tapasztalni azt, hogy ismét bízhatsz benne. Mert felismerted, hogy van egy személy, aki sosem fogja feladni veled kapcsolatban. És végül van egy utolsó ige, amivel szeretnélek titeket bátorítani. Ez a Róma 8:35-37-39. Isten szeretetéről. Mi választhat el bennünket Krisztus szeretetétől? Elnyomás, szenvedés, nyomor, nehézségek, üldözés, éhínség, ruhátlanság, életveszély, vagy akárha meg is ölnek bennünket? Nem, egyik sem. Mindezek ellenére, minden nehéz helyzetben mi győztesek vagyunk. Sőt, még annál többek. Ő általa, aki szeretett bennünket. Mert Isten szeretetétől semmi, de semmi nem tud minket elválasztani. Ebben egészen biztos vagyok. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem az uralkodó szellemek, sem ami most van, vagy ami ezután következik, sem azok, akiknek hatalmuk van, semmi, ami a magasságban van, vagy a mélységben van. Semmiféle teremtmény nem választhat el bennünket Isten irántunk való szeretetétől, amely Urunkban, Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Ez egy annyira fantasztikus és erőteljes ige. Ezt kívánom az életünkben is. Most arra bátorítalak, hogy menjünk együtt Istenhez, beszélgessünk vele, és kérjük meg, hogy hozza el ezt a reménységet a szívünkbe. Úgyhogy imádkozzunk most. Drága Jézus, köszönjük, hogy te nagyon-nagyon szeretsz bennünket, és köszönjük neked, hogy semmi nem választott el minket a te szeretetettől. Semmilyen bűn, semmilyen hiba, semmilyen vádlás, semmilyen bűntudat, semmilyen dolog, Uram, nem tud elválasztani, Uram, tőled. Köszönjük, hogy te szeretsz bennünket, köszönjük, hogy te itt vagy közel hozzánk és hozzám. És Uram, csak szeretnénk beléd helyezni a bizalmunkat ismét. Uram, kérlek, hogy jöjj, és emelj fel bennünket, Uram, a földről. Imádkozom, hogy adj egy új lendületet, és imádkozom, hogy adj egy új erőt, amivel meg tudjuk támadni az ellenséget. Uram, szeretnénk felállni, és hatalmasan, és erőteljesen harcolni a vádlásokkal szemben, az elbátortalanítással szemben, a zavarodottság ellen, Uram, és szeretnénk azt tenni, ami jó, és ami helyes, mert tudjuk, hogy ezzel tudunk a leginkább győzni. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkel.hu weboldalon.